Vegyél fel egy füles zombikám, mert így nagyon messze beszélsz mindig a mikrofontól.
Lenyomja a frizurámat.
Hát, akkor lehet vele, tehát legalább tudod formázni. Például én, hogyha most fölveszem a csukjámat, egy perc után mindig Hajdú Péter frizurám lesz. És az most egy, megint meg lehet vitatni, hogy előny vagy hátrány. Végül is többre vitte, mint én az üzleti életben, tehát lehet, hogy előny. Bár nem biztos, hogy a frizurájának köszönöm.
A Stingerrel hány helyet tudsz elfoglalni a Rocky parkolóban?
Hát sokat, nem, Asszur?
Potenciálisan mindenképpen. Tehát, hogyha az emberek ilyen szándékai vannak, akkor ez megvalósítható egy Stingerrel. Legalább olyan annyira, mint egy X5-ös BMW-vel.
Egyébként a Stingerre azt mondtad lent, hogy rendben van.
Azt mondtam, hogy rendben van, de elnézést, most gyorsan köszöntöm a hallgatókat. Izsófalvától Ingolstadtig képzeljétek el. Most már az vagy kívánságműsor, hallgatók írnak, hogy legyek már szíves belevenni az ő életének főpontjait az égéstér beköszönésbe, és én ezeket a kéréseket teljesítem is, bár most ezt nem kellett volna, mert írtam neki, hogy oké, de akkor valami sztorit meséljen már Ingolstadtról, és eltűnt az ember. Nem baj, megelőlegezem a bizalmat, még mindig elmesélheti. Na mindegy, szóval hol tartottunk? A CBR600R-nél? Vagy a Kia Stingernél, igen. Ja, a stúdióban Asszúr és Zombi, és az önök alázatos krónikása Robert, és akkor most visszaadnám a szót Viktória asszony hites urának.
Nem, én pont azt, hogy kérdeztem, hogy a Stinger akkor jó, nagyon jó, vagy csak rendben van?
Én a kurva jó minősítést adom meg rá.
És a 18-as karikát a műsornak?
Ja, és egyben igen. Asszúr?
Nem tudom, én nekem kevésbé vannak szélsőséges érzéseim, nagyon jól néz ki.
Tehát így, már te így is nagyon, mentél vele.
Nagyon most mentem vele.
Megcsináltuk a fotókat.
Nagyon jó megközelíteni, tehát hogy mész fel és így nézed a kis részleteit, meg az egészet is. Én nagyon kellemes, és beülsz, és egy ilyen standard 5-ös BMW per E-osztályú Mercedes érzésed van. Tehát így,
a szag nem tűnt
korrektül fel. Meg van csinálva.
Nagyon jó szaga van. A szaga az elég luxus szag.
De hát ilyen egy általában egy ilyen közepes luxus autónak.
Nem rossz a kiákszaga.
Egyetlen egy dolog szúrta a szememet, nem kettő mondjuk, és az a kettő összefüggésben áll egymással. Az egyik az a tessék-lássék bele támasztott ilyen tablet jellegű
az nekem is nagy
kijelző, fájdalma, ami igen. Egyébként a luxus autógyártók nagy kedvence, mert gondolom, hogy egyszerű.
Nem, mindenki már oda kúrja azt a rohadt tabletet.
És közben pedig a műszerfalnak a borítása egyszerű, sötét-szürke műanyag, jó nagy felületen.
De pufi.
És egy kicsit puha, de közben kicsit sivár is. Tehát, hogy el tudom képzelni, hogyha oda tették volna azt a tabletet így beépítve rendesen, akkor az mindjárt megoldotta volna ezt a problémát is.
Hát miben van ízléses tablet?
Semmiben.
Nem, mert van olyan autó, ahol rendesen beteszik a műszerfalba.
Ha begyógyítják, nem áll ki. Tablet, az már onnantól kezdve csak egy kijelző.
Ezt úgy kell elképzelni, mintha így oda raktak volna.
Hát, mint a Teslában, nem?
Igen, nem.
Nem, a Teslában egy pingpongasztal van teljesen fölöslegesen a lábad mellett.
Teslában be van építve, nem a BMW-be szokott úgy lenni, ahogy itt is, hogy mintha fogtak volna egy darab ilyen puttit, tudod, ez a ragacsos izé, azt ugye hátára nyomták volna egy tabletnek, amit a boltba vettek, és így odaállították volna a műszerfal, és jól megnyomják, és az úgy ott marad. Tehát kiáll belőle, és egy külön egység, aminek így nem szervül sehova az autón belül. Ami szerintem borzasztó. Tehát ez még egy valamilyen kirívóan igénytelenül megcsinált autóban is zavarna. De itt meg különösen, hogy
igazából
körülötte teljesen igényes, és akkor van ez a klasszikus ezüst hátuljú ilyen kínai gagyi alibabás igen.
De hát sajnos mindenben ez van a luxus autókban. Egy valamire leszek még kíváncsi, ez a mai házi feladatom, bár az úr már sok BMW-s, Audi és egyéb tesztet írt, össze akarom számolni, hogy egy 350 ló fölötti 5-ös BMW, mert méretben ez kb. Egy 5-ös BMW, head-up display-vel, hűtött-fűtött üléssel, hátsó ülésfűtéssel, motoros csomagtérajtóval, napfénytetővel, meg nem is tudom mi volt, hogy az mennyire fog kijönni, mert ez 17,5 plusz a metálfény ára, ami 160 ezer.
De ez nem tűnik soknak szerintem.
Na, nekem nagyon nem. Tehát
hát ezért a csomagért biztos, hogy egy 20 fölötti összeget össze lehetne.
Na mindegy, zombikám, tudom, hogy a történetnek az a rész érdekel, hogy milyen volt, amikor nekiindultam a privát Nürburgringemnek, a dobogókői Serpentinnek. egy istencsászár, egy állat. Tehát ne, az Assur BMW-szte.
Ez V6?
V6.
Na V6 turbó.
V6 biturbó.
De a BMW ilyen szempontból általában korrekt? Tehát azok is mennek, mint amit csak berúgtak.
Azok is mennek, de nekem a vezetési élmény, az nekem kicsit inkább Porsche-s. Tehát én a Porsche-ben érzem nagyon azt, hogy egy nagy tömeget érzel, hogy egy nagy, merev tömeget, és aztán az a nagy, merev tömeg így kimész, így rosszalkodni, és hús így eltűnik. És a BMW az nem így hús tűnik el, hanem az egy ilyen ügyes autó lesz. Ez meg olyan, mint a 911-es, hogy mész, és egyre jobb, és egyre jobb, ahogy fokozódik a tempó. Hát, és
vagy
a
vagy nem mentem vele elegendő.
Ja, igen, tehát nem
gyors kanyart.
Igen, az a baj, igen.
Vagy pedig nem vagyok elég ingyen.
Zombikán megváltottam a világot, nem mondhatok mást.
Mert kivittétek a Szentendrei TT-re?
Hát most nem az Assurral, az Assurral, most csak a Pók utcai kedvenc fotózós helyemre.
Te behúzottat csináltam.
A vasúti töltéshez, igen. De egy csodálatos dolog volt. Na, térjünk vissza, mondjál gyorsan Honda 600 RR vásárlási szaktanácsokat hallgatóinak, akik szintén egy ilyen feleslegesen erős és fickós.
De nem nagyon erős, 120 lóerő. Tehát ja. Az csak
ez melyik generáció, vagy nem volt ebből több? Nem is
de, tudom. De volt. Mi már a 2005 környékeket nézzük, amikben már fordított eló van. Nagyon jó bringa. És még nincs az a nagyon jó ABS-es kombinált fék, ami sokkal drágábbá tesz. Egyébként én olyat ajánlanék mindenkinek, csak azok tényleg baromi drágák még.
Mi az összeg a tólikben?
Hát ez ilyen 900.000-1 millióért venni az a barátom, aki veszi, és kettőt néztünk ki, ami úgy ránézésre. Oké, egyikben sok kilométer van, de nagyon őszintének tűnik, a másikban kevesebb a kilométer, és jók az extrái.
És ilyenkor?
Ja, ilyenkor... Nagyon kevés dolgot kell megnézni, azt kell megnézni, hogy bucira volt-e törve, van rajta valami nagyon gyanús.
Van rajta halálos horpadás?
Hát a halálos horpadás az az, hogyha a váz sérült, ezt az alumínium hidvázat barom nehéz javítani. Az acélt, azt még úgy, tehát acél csővázat, vagy azokat a régi szarvázakat, azokat tök szépen lehet húzigálni meg minden. Ezeknél úgy az a baj, hogy nem csak, hogy ez nem üreges cső, hanem belül van egy profil mintája.
És akkor az, ha egyszer hogyha, megütik, igen, az úgy marad.
Na igen, azt utána hiába húzzák vissza méretre, ha egyáltalán vissza lehet húzni méretre, mert vannak esetleg olyanok, hogy nincs méret, ezt nem tudom, hogy a CBRR-nél hogy van, de hogy a vázon kell sérülésnyomokat keresni, meg hogy a villa sérült, meg ilyenek, hogyha ez rendben van, akkor meg kell nézni, hogy fékbetét, láncszett, gumi, hogy van rajta, és aztán oké, ezeknél az szokott lenni egyébként a baj, hogy a henger falon belül van valami réteg, ami elkezd lemállani. Ilyen kopás. De az igazából nem baj, mert az csúnya, hogyha szétszeded, de működési zavart nem okoz 100.000 kilométeren belül, tehát...
Meg azt hogy látod?
Hát azt akkor látják, amikor mondjuk egy versenyző esik egy kurva nagyot, elmegy a főtengely, vagy valami úgy odaveri a blokkot, szétszedik, és akkor szívük közkapnak, hogy te úristen,
Lejött a bevonat.
Jaj, sérült a henger, aztán összerakják, és ugyanúgy megy minden tovább, és erről... akik ilyen Honda máguskodással töltötték az elmúlt 10 évüket, azok erről elég sokat tudnak.
Téli motorvásárlás
közben? Ez olyan, mint a csokoládé, hogy a fehér lefedék az nem befolyásolja a minőséget.
Az élvezeti értéke.
Az élvezeti
a fehér kiválás.
Ha, igen.
Fogalmam sincs.
Na, téli motorvásárláskor az ember megy próbakört?
Hát most olyan kellemes idő van, most jöttünk vissza Csikóssal ebédelésből, Stumbandival étkeztünk, és a robogóval mentünk, és teljesen jól éreztem magam.
Na, de mikor 600 RR-t vesztek, akkor mentek próbakört?
Most először csak megnézzünk párat, amiből azt nézzük, hogy alapvetően rendben van-e. Hogyha odáig eljutunk, hogy oké, akkor ez kell, akkor nyilván, meg most a kocsiba beteszünk egy bukósrakot, meg egy jackit. Úgyhogy valószínűleg, hogyha odáig eljutunk, akkor megyünk egy próbakört, de nem ez most a fő cél, hogy motorozzunk, hanem hogy fölmérjünk két motort.
Assur pedig vásárolt egy...
Hát még nem vásároltam.
Azt
még.
Mondtad, hogy már le van bonyolul, vagy már a tenyérbe csapás
megtörtént. Tenyérbe csapás megtörtént, így virtuálisan telefonon.
Pénzt azt hagytál ott?
Nem.
Oh.
Nem, te megbeszéltük, hogy holnap reggel megyek érte a pénzzel.
Tehát,
igazából... Nem fogsz irigykedni bizonyos emberekre azért, mert a te autód nem alváz vágott, és most az a divatos?
Mi?
Alváz vágott?
Hát vágott alváz számú.
Ja. Nem.
Ez most a részbonyónak a furgonja?
Nagyon belterjesek lettünk, gyerekek.
Igen. Ennyire ne legyünk belterjesek.
Még ki sem mondtam, hogy mit vettem, mert hogy igazából...
De akkor mit vettél?
Egy Fiesta.
Mikori?
2005-ös. És mielőtt valaki elkezdene húhogni, ez lenne a legfiatalabb autó a szerkesztőségben, tehát messze.
Hát, igen. Ráadásul a Big Blockos.
Igen, egy 1.6-os benzines sikerült kifogni.
Drágábbak az 1.6-osok, mint az 1.3-osok?
Nem. Nem. Nem drámai. Tehát nincs különbség. Igazából az 1.4-esnél lejjebb nem néztem, de az 1.4-esek meg az 1.6-osok teljesen egy árban vannak, tehát teljesen mindegy, mit veszel. Ilyen szempontból én nekem jobban tetszett az ötlet, hogy egy nagyobb motor van benne, mert kevésbé kell forgatni, meg ha forgatod, jobban megy, tehát igazából minden szempontból.
Nézegettem neked részén kiegészítőket hozzá, azokat átpörgetted?
Hát nagyon felületesen, igen. Volt köztem ültetőszett meg.
De ez egy gecizés a részedről.
Nem, hát néztem neki ködlámpaszettet, racing rendszert, rekáró ülést. Szerintem
ködlámpa az van rajta, nekem úgy emlékszem.
Hát de csak kettő.
Mi az a racing rendszer?
Kipufogó.
Ja, kipufogó rendszert. Igen?
Ah.
Úgy érzed, hogy Assurnak a Fiesta-ba. Az egyébként nagyon jó Fiesta generáció. Én meg is gratuláltam Assurt, hogy...
Assurban van tuning hajlam.
Mire gondolsz? Melyik korábbi autója volt?
Ilyen elméleti. Ja? Hát elméleti hajlamai vannak. Mindig utána szoktam nézni, autó. Hogy mit lehetne tuningolni, aztán sose tuningolok.
Te RC autót mennyire tuningoltál? Szigorúan.
Az RC autó az azért más, mert... az egy versenyeszköz, egy sporteszköz. Tehát ha csak a parkolóba jártam volna levele, nyilván nem tuningolom meg, de mivel versenyeket próbáltam vele eredménnyel teljesíteni, ezért az ott gyakorlatilag kötelező dolgokat belevettem.
Jó, a szándék az meg volt, benne, volt meg a hajlam.
Nyilván volt a Tamiya TT-ben lila alkatrészből, amit bele lehetett tenni, ezt mindent beletettem. Mert ott az a tuning, persze. Azok precíziós alkatrészek, ami meg gyárilag benne van, az meg olyan, hogy van egy önmetsző csavar, meg egy darab műanyag, és ezt összetekered, és akkor az úgy jó. Tehát, ott azért van, ezek nem véletlen, hogy minden ilyen versenyen használt autóban benne vannak.
Na jó, most, hogy ide sikerült kanyarodnunk spontán módon a versenysporthoz, meg kell kérdezem a legavatottabb szakértőjét a Dakarnak, aki minden nap valami nagyon mókásat mesél, hogy van egy ilyen magyar közösség, akik nem feltétlen, hát nem is tudom, tudod, mint amikor a vadász nem feltétlen vadászni jár, hanem szopni ahhoz a bizonyos barlanghoz, tehát, hogy az eredményesség nem áll arányban a, nem is tudom, a média hátszéllel, vagy valamivel.
Meg a ráfordítással gondolom.
Igen.
Hogy állnak most a magyarok?
Jól. 4 magyar versenyző van, amiből...
Mennyi volt?
4. Ja, most 4-en indultak. Aha, most 4-en már indultak. Nincs.
Autóval vagy motorral?
Csak a motorosokat tudom. Autóval is, aztán a Szalai idő kiesett.
Szalaiék most estek ki, igen.
De hogy a 4 motoros indult, akik beszélnek magyarul, de ebből van egy szlovákiai magyar, meg egy romániai magyar, és a romániai magyar a Gyenes Emánuel, ő elképesztően jó, olyan 30. helyi környékén motorozik, úgyhogy privát versenyző.
És hogy csinálja ő ezt?
Valószínűleg tud motorozni.
De ő nyert felkészül. Egy csomó román bajnokságot crossban vagy enduróban?
Szerintem neki enduró múltja van, és igen, hát egy enduró versenyző, aki amikor már elmúlt, nem tudom, nagyon fiatalnak lenni, akkor rájött arra, hogy hosszú távon be tudja osztani az erejét, van hozzá agya, türelme, kitartása, hajlandó felkészülni és irgalmatlan mennyiségűt szenvedni. És hát vannak olyanok, akiknek mondjuk, vagy egy magyar versenyző volt, akinek nem volt úgy dedikált a motor, tehát motorkerékpár sport múltja.
Laller? Vagy
Horváth Lajos Laller.
Laller.
Aki a tavaly a 3. napon adta föl, idén pedig a 2. nap első felén esett ki állítólag műszaki hiba miatt, és hogy azzal viccelődtünk, hogy ő a Dakarnak a Klein Dávidja.
Mert hányszor indult?
Másodjára.
Ja, még csak másodjára, de valószínű 3. is volt.
Nem tudom ezek után mennyire lesz könnyű összedni a szponzorpénzt, mikor a Klein Dávidot sem akadályozta soha a háttér megteremtésében az, hogy soha nem mászott meg semmit. Tehát, hogy ő volt az, aki ilyen befizetős turista expedíciót adott el szóló mászásnak, és onnan is vissza kellett fordulnia.
De magával vitte a Lutra albumot, vagy valami matricás idő.
Az később volt, de igen.
És Lajosnak volt valami, láttad motorozni? Vagy ő nem kerül be abba az eurósportos összefoglalóba, ahol láthatod döngetni az illetőket?
Nem, én csak egyszer találkoztam vele személyesen, akkor egy kellemes, rendes segítőkés srácnak tűnt.
Igen. És ne farolj ki ebből, amilyen poénokat elsütögettél a rovására az utóbbi napokban és hetekben itt a szerkesztőségben.
Arról azt tudjuk, hogy...
Te egy annyira bátor ember vagy, hogy te a tóték tárgyalására is simán elmész bármikor.
Voltam ott, de hogy nem tartom magam bátornak. Semmi annyi volt, hogy a Lallerő...
Ali is mindig félt a ringben.
Hogy Lallerő autós ralliból érkezett, és ott navigátor volt.
És igen.
Mondom, el akart jutni a Dakarra, hogy a legegyszerűbb Dakarra elmenni, motorkerékpárral, mert ott nem kell, mert egy navigátor, lehet bérelni, vagy kvázi úgy motort venni, hogy a supportot hozzá béreled, vannak ilyen programok.
Mennyibe kerül egy ilyen csomag amúgy kb?
Változó, attól függ, hogy milyen support, nem tudom, egy ilyen 10 millióért már lehet venni jó KTM-et háttérrel.
Tehát 10 millióból meg tudod csinálni,
Nem.
Tudsz menni?
Oda tudsz menni, és lesz egy motorod.
Te nem ábrándoztál soha erről, hogy egyszer elmennél a Dakarra?
Hát nézőként tök szívesen elmennék,
nem,
de...
motorosként.
Hát a faszomat.
8 éves korodban nem fordult meg a fejedbe?
8 éves koromban nem motoroztam lehet? Még, mert nem érdekelt még a motorkerékpár, nekem az sokkal később jött. Nem, hát úgy, hogy amikor jártam ki ilyen dúrózni, akkor rájöttem, hogy egy ilyen sima Budapest környéki csavargásban is egy óra alatt úgy el lehet fáradni, azt hiszem, hogy ott fognak lelőni.
Figyelj, én egy dirt track tréningen voltam, ami mint egy csalakos focipályát kellett volna kerülgetni. Körülbelül azt hiszem 10 perc után volt az, hogy minden izmom és ízületem feladta.
Erre mondta azt a Kátai Péter, aki már ment Dakaron, meg komoly enduro versenyző.
És hány szakaszon jutott?
Fogalmam sincs. És ő mondta azt, hogy ha ilyesmi fölmerül az emberből, hogy elindulna egy ilyen motoros rallin, akkor üljön fel a motorjára, álljon ki a nyerekből, és menjen le Nyíregyházára. Az autópályán, aszfalton, ahogy akartok, mindegy, csak hogy azt a Budapest Nyíregyházát állva tegye meg egy irányba. És hogyha addig nem érzi úgy, hogy ez menjen az egész a világ végére és a pokolba, akkor elkezdhet készülődni azzal, hogy mondjuk megy terepen.
Nem, akkor utána menjen el Szegedik földúton például.
Például Budapest Szeged, tehát a moped rallit egyszer megcsináltam egy Kimkóval. Amikor a Bugac mellett mentünk el, és a motor eleje ott abban a homokban így mentem, az besüllyedt, meg előre estem, és amikor azt a másodjára játszottam el, és mert ott még Jakab szállás után voltam, azt hittem, hogy ilyen 6 óra szenvedés után, hogy én a csírva fogok fakadni. Nagyon nyomorúságos érzés volt már az. Tehát, és ugyanez tényleg egy elhagyatott helyen, erős motorral, tempót menve, úgyhogy napi nem 200 km-t kell megtenni, hanem 700-at, azt el nem tudom képzelni, hogy azt hogy lehet megcsinálni. És ez 2 héten keresztül minden nap. Ez lehetetlen.
Hát ne álljunk leszkanderezni egy olyan aki végigment a Dakaron. Ja. Motorral.
Hát meg semmit ne csináljunk vele. A mindegy, és ezért egy felül az van, hogyha valaki elmegy a Dakarra, és akár csak egy prológot végigcsinál, az már egy hatalmas teljesítmény. Az, ami, tehát ugyanak Klein Dávid, hogyha előbb fölér a
Gellért. Az alaptáborba.
Tehát a Gellért hegyre is előbb fölér, mint én, és az alaptáborban én maximum feküdni tudnék, én már egy montenegrói hegymászás után a seggemen veszem a levegőt. Ő meg, neki az
biztos
meg
csak... fölmászik.
Hát igen, tehát igen. Megcsinálja ezeket, csak itt mindig azt kell nézni, hogy a csúcson állókhoz képest, hogy a prológot 20 perc alatt csinálod meg, vagy 1 óra 20 perc alatt.
Hát igen, mert van a profi szint, az ilyen félprofi szint, az amatőr szint, a hobbista szint, és van alatta, amit vagy lakosságinak, vagy járókelőnek hívnak. Van egy boxoló barátom, aki szoktam mondani, hogy ki milyen, hát az a csávó az egy ilyen járókelő.
Tehát a Dakaron van olyan kategória, amilyen túra kategória, amikor...
Az a járókelő?
Hát kb. Amikor nincs mögötte csapatháttér, hanem ilyen túraként mész végig, teljesen magadnak szupportálva mindent. De hát azok közül is azért, tehát hogy mondjam, az sem a dedikált hobbi ember. Tehát
de hány kilométer egy szakasz a Dakaron? Egy nap mennyit kell megtenni?
3 és 700 kilométer között. Mert hogy 300 és 700. És akkor ugye ebből van a mért szakasz, ami lehet tudom én, csak 200, de van amikor 3-400 kilométer is, és utána még van 2-300 kilométer összekötő, vagy akár 500 összekötő, amikor csak mennek A-ból B-be, de nem versenyszerűen, hanem a szabályokat betartva.
Nem versenyszerűen, de azért ott is be kell érni a táborba.
Be kell érni, nem kéne eltévedni, stb. Azért az
azt egy
rohadt egy meló.
Motoros túrán, ha van az embernek egy navigáció, és el akar jutni mondjuk Ausztriáig, én próbálom úgy intézni, hogy egy nap 500 kilométernél többet ne kelljen menni, mert akkor már az ember elfárad, még úgy is, hogy egy másfél órás ebéd. Döglés, kávé, stb.
És egy kényelmes motoron ülsz.
És kényelmes motoron ülök, nem állok.
Nehéz elképzelni, hogy ezek után milyen ember lehet az, aki többször is megnyerte a Dakart motoron.
Ez szörnyeteg.
Tehát, hogy van ilyenből, azt hiszem több is van, de azok valószínűleg mind ilyen elképzelhetetlen, nem,
azok ilyen
állóképességű emberkék.
Tenyésztett szörnyek, tehát az nem normális, hogyha valaki, nem azt, hogy végig, hanem meg is nyeri, hagyjuk már.
Nem elég a szörny, a tenyésztett szörny. Külön kategória. Na jó, visszatérve kicsit az autókra, a Kiával kapcsolatban filozófikus hangulatba kerültem, és azt hiszem tegnap vagy tegnap előtt olvastam egy cikket, amiben arról volt szó, hogy iparági vezetőket kérdeztek, hogy a villanyautóban mennyire hisznek. Olvastad azt, Szúr?
Ezt most nem, de most
hogy világszerte kérdeztek, meg Magyarországon is. Nem feltétlen autós iparági vezetőket, de azokat is. És hogy az volt, hogy nem hisznek benne, és a magyarok még kevésbé hisznek benne, és amikor volt olyan kérdés is, hogy mi a baj a cuccal, és hogy azt mondták le inkább, hogy az infrastruktúra lesz a baja a villanyautónak, hogy nem lehet úgy fejleszteni.
Hát momentán az egyik baja, hogy nincsen elég töltő.
Na de hogy és hogyha ezek az iparági vezetők, akik tájékozottak, és nem teljesen hülyék, nem hisznek benne, hogy akkor furcsa, hogy mégis mennyire sokat hallunk erről, és akkor eszembe jutott, hogy nem az lehet-e, hogy ez egy ilyen nagyon hangos és nagyon látványos jéghegycsúcs az autóiparban, és közben pedig az van, hogy a Kia megcsinált ezt a Stingert, ami 17 litert fogyaszt, és lehet, hogy tökre be fog jönni. A tavaly utolsó sajtóutam volt az Alpine A110, az mi egy középmotoros hátsókerekes sportautó. A Toyota nyomja a Lexus F-szériát, amik szívó V8-asok. A BMW most bemutatta az ő Q7-esét, amit hogy hívnak?
X7-nek.
X7.
Meglepően
mondom. Tehát, hogy egyre több... Csak ezek, nem tudom, ezek az ilyen apróbetűs hírek, de hogy valójában ezek mennek.
Én azt olvastam, csak nem, lehet, hogy nem ugyanaz, vagy valószínűleg nem ugyanazt olvastuk, de hogy pont a Kia vezére valami, vagy valamilyen fejlesztési főnöke volt, azt hiszem, aki mondta, hogy hát még 2025 után is bőven lesz belső égési motor, és az lesz a főszereplő továbbra is. Tehát ezek az ígéretek, hogy tehát mondanak ilyen számokat, hogy 2035-re kitiltjuk az összes elektromos autót, benzines és dízel autót a nagyvárosokból.
Na de hogy
ezek nagyon jól hangzanak, de hát nem biztos.
De hogy ezek nem létező dolgok.
Nem biztos, tehát, hogy eljön ez a pillanat, hogy el tud jönni.
De nem az, hanem mintha minden gyártó csinálna a hírek kedvéért.
Nem a hírek kedvéért, ők azért csinálják, mert van egyfajta politikai nyomás ebbe az irányba, és ők próbálnak megfelelni részint annak, hogy ugye egyre jobban leszorítják a széndioxid kibocsátási normát, vagy ilyen határértéket, amit flotta szinten teljesíteni kell.
Oké, de hogy ez egy ilyen alibizés.
És a alibizés, de azért csinálják, mert ugye minden villanyautóért kap a gyártó ilyen kreditet tulajdonképpen, tehát mit tudom én, két Kia Stingernek a széndioxid kibocsátását elnézik neki, hogyha gyárt mellé egy elektromos valamit. Igen.
Na jó, de szóval ezek ilyen kényszer dolgok.
Ezek ilyen kényszer
tehát
dolgok.
Tehát a politikus a hasára csap, abból lesznek ezek. De hogy valójában igazából nem ebbe az irányba megy a világ, legalábbis most.
Hát ebbe az irányba próbálják terelni a
de
dolgot.
De hogy nem oda megy. Tehát miért csinál mindenki most, mintha nem lenne
de ezek, de ezek imázsmodellek, ezek mindig is voltak, és mindig is lesznek. Tehát a Stingert én nem gondolnám túl. Ebből ők nem megélni akarnak. Kell valami, ami jól néz ki, és ez nagyon jól néz ki, és van hozzá megfelelő ereje, ami jól mutat a katalógusba, meg ki lehet rakni a posztert a falra, és azt lehet mondani, hogy nézd, egy 380 lóerős Kia, milyen jól néz ki. És ettől lesz talán valamilyen cool image a végén a márkával kapcsolatban, ami egyébként tehát számomra Kiával kapcsolatban elképzelhetetlen volt.
Na és akkor
még két évvel ezelőtt is mondjuk.
Olvastam egy interjút, aki a Stinger tervezte, aki egyébként a Kia európai főtervezője, valami Guillaume, elfelejtettem a nevét, egy francia csávó, aki egyébként a 90-es években az Audinál kezdett szintén, majd volt a Volkswagennél tanulmányautórészleg vezető, és a többi, és a többi, és ő azt mondta, hogy hát, hogy ez csodálatos, hogy a Kiával ő nem gondolta volna, hogy egy 10 év alatt ilyen imidzset építenek föl. Ugyanakkor azonban...
Akkor ezért van határozottan Audi hangulata? Hogyha
ezért, ezért.
Hát a
Péter Schreier az Schreier igazgató.
Schreier is onnan jött, meg szerintem a magyar srác is.
Kovács Miklós,
Kovács Miklós is onnan jött. Mert hogy a Kia-nak meg a Hyundai-nak Németországban vannak a ilyen design központjai.
De akkor ez egy Kia S6.
És például, ha megnézed az első Seed-nek, a háromajtós ProSeed-nek csúfolt verzióját, annak a hátsó része, az teljesen Audi A3-as.
Azt is ez a Guillaume csinálta egyébként.
A megfelelő Audi A3-asra tökre hasonlít. Tehát látszik, hogy ott ilyen gondolatok átszivárogtak azért. Tehát
magával
ötletek.
A batyuban. Na mindegy, de azt akartam igazából mondani, hogy szerintem meg nem. Tehát igazából nem építették fel az imidzset. Tehát én van egy...
De miért a Kia-hoz milyen imidzs tapad egyáltalán?
Tehát továbbra is a semmilyen.
Tehát a 7 év garancia imidzse.
Esetleg, de...
Jó, de az is csak Magyarországon szerintem.
Nem? Na, de a ti ismeretségi körötökben, ha mondjátok bárkinek, hogy figyelj, nem érdekel a Sting? Van nálam egy Stinger. Mi az? Hát egy Kia. És nem érdekli. Tehát egyik pajtikám akar venni Jaguárt. És mondtam neki, várjál. Lesz nálam előbb-utóbb egy Kia Stinger, azért azt még nézd meg. És nem, mi. Vagy egy ilyen Audi-s pajtikám.
Nem, ez szerintem ez egy most folyó dolog. Tehát igazából a Stinger lehet az első olyan modell, amire azt mondjuk, hogy egy Kia is valamilyen. Nem?
Az Optima eddig is tök jó volt.
Tök jó volt, de semmilyen se. Tehát egy ránézel, és nem ütöztet be semmi egyéb,
nem olyan,
csak hogy egy újabb német autó, ami egyébként nem igaz, meg koreai. De...
Tehát én megán eres, az is egy baszó sportautó, tök jó futóművel.
Ez egy sportautónak nem hívnám a Megane-est, ez egy nagyon gyors hatchback.
Akkor egy sportos. Jó, de a Renault-nak sportos image régóta van.
Na, de pont azt, hogy a Renault-hoz senki nem kapcsolja a sportos image-et, hiába csinált jól.
Pedig úgy erőködnek rajta, hogy csak bírnak.
Tehát, de szerintem a Renault, hát figyelj, tehát a Ferjánc Alpinja, meg az Erecsinkve GT Turbo Sedici Valvole, hogy ezek mind meg a Clio Williams.
És hogy oda mész anyádhoz, és megkérdezi, anya, szerinted a... Hőn az egy sportos márka, mondja, nem fiam, de hogy is, hova gondolsz?
Ez csak ott működik a fejekben, ahol van az autóval kapcsolatban bármilyen vélemény. Tehát nekem nem akarok szexista lenni, de tényleg így van, a nőismerőseimnek a 99%-ának fogalma sincs, hogy miről van szó. Ha autókról beszél valaki előttük, és hogyha kérdeznek, mondjuk megkérdezed, hogy tetszik ez az autó, akkor azt mondja, hogy szép színe van. Tehát Ez általános hozzáállás.
De nem a nőismerősök, én most olyanokról beszélek, akkor... aki már eljutott odáig, hogy most már nagyon venne egy Jaguárt, vagy akinek van egy A7-ese. Tehát ott van érdeklődés, de hiába, ha valaki nem olvas autós újságokat, és nem olvasnak sokan autós újságokat az össznépességhez viszonyítva, tehát mi írjuk a cikkeket, és elolvassák, mit tudom én, 40-50-60 ezeren, de az össznépesség az ehhez képest semmi. Tehát, hogy ez szerintem... egy indokolatlan optimizmus.
Tehát aki nem tájékozódik sehonnan, az úgyis csak azt a márka imidzset ismeri, amit már a 30-es években felépítettek, vagy legkésőbb az 50-es években, tehát ilyen BMW Mercedes vonalon fog mozogni.
De az Audinak hány évébe kerül?
Esetleg az Audi még beszivárog, mert azzal járt a miniszterelnök az elmúlt, nem tudom, 18 évben Magyarországon, vagy mennyi, amióta van miniszterelnök, és ez jelent valamit.
Hát meg...
Tehát nagyjából ezen a vonalon, tehát ha azt mondod neki, hogy Jaguar vagy Lexus, már akkor sem biztos, hogy tudja, hogy miről van
szó. De a Jaguar tudja.
A Jaguar talán tudja, igen. De az is egy 40-es években felépített image.
A Jaguar a 40-es években építette a sportos autó image-et?
Igen.
Nem, nekem a 60-as évek Jaguarjai ugranak be így, mint hogy...
Hát nem, az XK100 meg az XK120 az jóval korábban. Ez a háború után, kezdődött a nagy karrierjük azzal, hogy a felgyűlt az amerikai katonáknak a zsoldja, és amikor hazamentek, akkor nagyon sokan vittek magukkal valamit.
Azért lett Amerikában tényező a Jaguar?
Persze.
Mert Chuck Berrynek is volt egy szám, persze, a Jaguar persze. And Thunderbird címmel, ami arról szól, hogy ketten előzgetik egymást az úton.
Persze, az összes angol sportkocsi úgy került oda, eredendően nem nagyon voltak angol sportkocsik Amerikában. A második világháború után viszont rettenetes mennyiség a kis MG-ből vittek sokat, még az ilyen csőrös orrú TDTF, nem is tudom.
Basszus, és most néztünk meg egy Audrey Hepburn filmet, 67-es, amiben Audrey Hepburn egy vak nőt játszik, akire rátörnek ilyen haramiák, és valami egy ilyen kokainnal teli babát akarnak tőle elrabolni. És ott van az, hogy Kim botorkál Audrey Hepburn az utcán, és akkor a szomszédja épp megy síelni, és egy MG-be rakja bele menőn a síléceket. Tehát, hogy...
az már a következő generáció, de amikor megvették az angol sportkocsikat, és hazavitték őket, és elkezdtek ott furikázni, akkor sokan mások is rádöbbentek, hogy ez is valami, és akkor a 60-as évekre volt egy ilyen második aranykora ennek a történetnek, mikor ezek az autók már elkoptak, ugye, meg eltűntek.
Jó, de az MG továbbra se létezik. De... Tehát ilyen általános image szinten nem létezik.
De hát... akkor ott létezett az MG image, csak jó, aztán csak, sikerült az... lerombolni ügyesen. Tehát azért az nagy erőlködés volt a British Leyland és összes jogelődje és jogutódja részéről, hogy az MG-ből ne legyen semmi.
De a kérdés az van, hogy a Kia-nak hány évtized kell vajon, hogy az ne hogy ne tukmálni kelljen a...
Az Audinak úgy 90 környékén kezdődött ez a törekvése, hogy ő fel szeretne nőni a Mercedeshez, meg akkor a BMW-hez.
Tehát de egy 20 év alatt felnőtt.
És hát gyakorlatilag, igen, 10 évvel ezelőtt már az A8-as Audit egy leforlam legettük az S-mercivel. Meg ugye a számok is nagyjából kezdtek egyformák lenni. Tehát...
De akkor olcsóbb volt az Audi, mint a Mercedes és a BMW? Tehát nem. Ők is úgy kezdték, mint a nem. Kia? Na, de a Kia úgy kezdi, hogy olcsóbb. Tehát az valószínű, hogyha erre a szintre hozok egy ilyen erős, ekkora BMW-t, akkor egy 10 millió különbség, most ez nekem, csak tipp, mert nem hoztam.
Nekem az a határozott érzésem, hogy azt a koreaiak se tudják pontosan, hogy mit kéne csinálni, hogy mit kéne hova pozícionálni a márkáik közül. Most ugye megcsinálták a Genesis-t, ami valójában az lesz a luxus márka, hogy az lenne. Ez egy ilyen vadhajtás a Kia Stinger. Tehát ennek így nincsen se előzménye, se látható folytatása. Tehát lehet, hogy lesz következő Stinger, azt nem tudom. Én nem látom azt, hogy a Kia határozottan szeretne egy prémium márkává válni. Mert semmi más nem mutat ebbe az irányba.
Hát dehogy nem. Hát a Sorento például beülsz, és nem biztos, hogy átkívánkozol egy Q7-esbe. Ültél Sorrentóban?
Szerintem igen.
És nem mondtad, hogy anyám, basszus, ezt rendesen megcsinálták.
Az ezzel a probléma, hogy én nem nagyon szeretem a terepjárókat.
Jó, hogy te nem szereted a súvokat. Na jó. Koreai motor van még, zombi? Voltak ilyen szánalmas nyomorultak, ilyen Krapulax nevű robot. Kimco meg ezek.
A Kimco az tájvani Hyosung volt.
A Hyosung, Akila! Na, és azokkal mi lett? A Hyosung.
Szerintem...
Csináltak Suzuki SV.
SV 650 blokkost is csináltak, de annak ott a
vázla volt. Nem a saját blokkjuk volt?
Nem, az egy...
Az SV 650 blokkot.
Nem, ott a váz volt elbaszva valahogyan. Tehát,
és hogy én csinálom a 18-as korhatár kariket?
Elrontva a váz. Köszönök.
Mindegy, most már lesz rajta valószínűleg.
És ott azzal valami nem volt kerek, a blokja az tök jó, meg láttam ilyenből sokat futott példányt, amit szeretett a gazdája. Én nem tudnám nyugodt szívvel ajánlani azt senkinek, az Aquilát, meg az ellenségemnek sem.
Az volt a Harley Vérodnak a koppintása, nem ilyen?
250-es motorra.
Apokalisztis lovagi, a chopper.
Igen, de az nagyon lehanguló volt.
Az biztos.
De szerintem az importőr az már megszűnt itthon.
Volt ennek egy időszak, amikor megpróbálták behozni, igen, és akkor mindenhonnan ez folyt.
Én arra emlékszem, hogy ilyen 2006-7 környékén igen, helyekről nőttek ki Hyosung kereskedések, ahol így azóta már a fallabdaterem is csődbe ment,
meg már a fűsenő.
Meg az ilyen turkáló is már bezárt azon a helyen, meg ilyenek.
De akkor, tehát koreai motor Kia Hyundai nem létezik, tehát az nem tört fel. Elhalt, leszarják.
Az a baj, hogy vannak olyan márk, nem tudom, hogy honnan származnak.
Ha lenne, tudnál róla.
Nem, az a baj,
tehát például, akkor nincs.
Lehet, hogy van, csak nem vagyok benne biztos, hogy az koreai.
Na mi az? Mondd ki.
Te például most azt, hogy a SIM az hova valósi?
Mi?
A SIM.
SYM, ha jól tudom.
Igen.
Azt most nem is hallottam.
Általában tök jó robogókat gyárt. Tehát de megbízható, de van nagy robogójuk is.
Én nyugati lapokban találkoztam olyannal például, hogy valahol, tehát Franciaországban vagy Angliában árulnak például 500-as egyhengeres relatíve nagy motort, ami kínai.
Az van olyan sok egyébként, de hogy alapvetően a klasszikus ázsiai régióban ott motorkerékpár jellegű erős tárgyra nincs szükség. ott vagy kis motorra, vagy esetleg nagy robogóra van, de hogy nagy motorra, az tényleg már csak ilyen felesleges luxus hülyeség.
Szükség motorra Európában sincs.
Akkor kereslet sincs.
Nem is vesznek.
Lényeg. Tehát igazából nekem sincs szükségem egy 1300 köbcentis motorra, ott áll az év 350 napján a sarokban. Tehát szükség nincs, mégis van.
Jó, de ott nincs rá kereslet, mert akinek lenne pénze ilyen hülyeségre, az inkább ül az autóba, és nem akar szenvedni a motoron, a napsütésben, melegben, esőben.
Inkább a munkahelyén szenved, hiszen a koreaiak Magyarországon mindig attól borulnak ki, hogy itt mennyire nem dolgozik senki. Bezegők ott éjjel-nappal nyomják. És ahelyett, hogy kiszabadulna, érted, ott nyakkendő sem fölülne, a kis Versace öltönyében.
Mindegy, szóval, hogy ott ez máshogy vannak az emberek beállítva erre, amennyire én tudom, de még nem voltam soha Koreában.
És akkor nem lehet az, hogy mire a Kia-nak, illetve a Hyundai-nak meg lesz az a rendes, luxus, hiteles sportos image, mondjuk 10-15 év, addigra bekövetkezik Bob Lutz apokaliptikus jóslata, hogy ilyen modulokban közlekedünk, és a kutyát nem fogja már ez érdekelni?
Ezt megint arra visz, hogy próbáljunk meg jósolni, hogy mi lesz a jövőben. És én azt mondom erre, hogy nem merek ilyen jóslatokat mondani, mert nem vagyok orákulum.
A Bob Lutz bezzeg bátor
volt. A Bob Lutz az azt csinál, amit akar. Igazából az van, hogy ő egy olyan figura, akinek megvan a telefonszáma az NBC szerkesztőjének, meg a CBS szerkesztőjének, meg a tököm tudja, még melyik hírműsor szerkesztőjének.
És ő valaki.
És akkor ő az autós megmondó ember, tehát ha valami ilyesmi felmerül, akkor fölhívják Bob Lutzot, esetleg kiküldenek hozzá egy forgatócsoportot is, hogy mondja bele a kamerába, amit gondol. Mert ő neki 40 éve ott van a helye.
De ő erről cikket írt.
És időnként cikket ír, és nem tudom. És persze ez egy lehetőség. Vannak ilyen irányú kutatások meg fejlesztések gyerekcipőben, hogy majd ne legyen senkinek autója, hanem majd megnyomjuk a mobiltelefonunk képernyőjének az egyik sarkában lévő applikációt.
Te írtál a Toyota e-palettéről, ami már nagyon úgy néz ki, mint egy ilyen Bob Lutz vízió.
És csak rajzokon létezik, így van.
Jó, hogy ez csak rajz?
Hát ez egy terv. Most még szereztek hozzá egy csomó partnert, és majd elkezdik fejleszteni. Azt írták, hogy 2020-ra várhatóan elkészülnek a megvalósíthatósági tanulmányok.
Igen. Na és akkor ez az én összeesküvés elméletem tehát, hogy igazából semmi nem megy sehova az autóiparban. Megy úgy minden tovább, ahogy eddig, csak hogy ezek nagyon olcsó dolgok. Relatíve, tehát ez a villanyautófejlesztés is olcsó dolog. Én úgy képzelem,
ez nagyon nem. Az nagyon nem olcsó.
Hát bárki meg tudja csinálni fél perc alatt bal kezével a seggében. A Fiat Chryslernek muszáj volt egy villanyautót villantania, meg Kaliforniába különben nem árulhatna Jeepet. Összedobták fél év alatt az 500-et, és egy tök használható villanyautó, és kész. Tehát nem egy ilyen fekete mágia. Tehát bárki megcsinálja könnyedén. Nagyon keresni nem lehet vele, de szerintem ez csak egy alibi dolog, ugyanolyan alibi dolog, mint a Nissan.
Az 500-e egyértelműen azért készült, de mondtam is neked, hogy van ilyen kreditrendszer.
Jó, és csak hogy nem egy nagyon ennyi. Nehéz, nem egy nagyon drága dolog. Tehát azt így...
Hát nagyon drága dolog, és nem lehet vele keresni.
De jól összelegúzható.
És egy jó villanyautót kifejleszteni se feltétlenül egyszerű. Tehát én nem mondanám, hogy...
De bárki meg tudja csinálni.
Itt nem arról van szó, hogy meg tudja csinálni, hanem meg tudja csinálni jól. Úgy, hogy gyártani is könnyű legyen, szerelni is könnyű legyen, használni is könnyű legyen. Nem egyszerű ez. Ennyire. Szerintem.
Neked megvan, Winkler, az a nagyon durván felhúzott villanyos rokkant kocsemvel az antigorázdálkodott?
Amiután írták, hogy börtönben volna.
Nem úgy van, hogy kínai alkatrészekből lett összelegózva gyakorlatilag.
Igen, de hát az a srác az elég komoly dolgokat épített így.
De egyébként ezt én is nézegettem, tehát ez egy lehetőség, de hogy vehetsz mindenféle alkatrészeket Kínából.
Az a srác, aki azt építette, megcsinálta úgy a KTM Freeride-ot, egyik barátomnak a KTM elektromos villanyendúróját, hogy az aztán jó lett.
Mert szar amúgy a KTM
Freeride. Nem, csak hogy azóta fejlődött annyit az akutechnika, hogy ez a srác mitten a KTM akkujának, a zárának a harmadából most összerakott ilyen netről berendelt dolgokból egy sokkal erősebb és sokkal tovább bíró akkumulátort.
Meddig lehet szögdécselni amúgy egy ilyen KTM-mel? Gondolom nem kilométerben van meg a hatótáv, vagy szóval üzemórában, vagy...
A tulajdonos
te azt mondta... Te teszteltél ilyet. Aha. És meddig szögdécselhetsz vele? Elindulsz?
Az én, hogyha csak így barangolsz vele, akkor azt mondja, 40 perc jó élvezetes barangolás benne van, hogyha kimész mondjuk egy enduro cross versenyre, akkor meg mit tudom én, 15 percenként cserélheted hát az
nagyon,
aksit.
Nagyon pontosan meg lehet mondani, mert ugye az akkumulátor kapacitását azt
hány kilovattóra?
Kilovattórában szokták megadni, ez azt jelenti, hogy ha kiveszel belőle egy kilovattot, akkor annyi óráig használhatod. Ha kiveszel belőle 10 kilovattot, akkor nyilván tized annyi óráig használhatod. Tehát ha van egy 10 kilovattórás akkumulátorod, ami egyébként reális, hogy ekkora, vagy 10-es, vagy kisebb, hát, ez biztos.
Hát kisebb, mert...
De mondjuk csak a számítás kedvéért legyünk egyszerűek, legyen egy 10 kilovattórás
akkumulátor. 24 kilovattórányi lítium ion aksi, az körülbelül 300 kiló. Tehát hát az a 12 az 150.
A Leafnek a korai verziója volt 24-es, vagy 26-os.
Az akkumulátor egy ekkora töm volt.
Köszönjük, hogy megmutattad a hallgatóknak. Hát egy olyan mekkorát
tudom. Fél méterszer
10-15-20-15-ször 50. Na, fejszámoló kell.
Na mindegy. És ez mennyire sufni szinten csinálta a KTM Touringot, ez a kiváló szakember?
A KTM tulajdonosa szerint, aki ilyen több ilyen elektromos fejlesztős dologban benne van, meg ezzel foglalkozik, ő azt mondta, hogy baromi jó lett. Tehát a srác az a sufni szinten tudja a gyári szintet.
Na.
De ez nem akkora nagy üstenkedés, nem maga csinálja az államkori paneltől, berendeli a cuccokat, és igen, összeköti
őket. És tudja, hogy mit kell berendelni, igen. És már annyira ismerik, hogy neki a jót küldik.
Ha te egy motorgyár lennél, akkor és lenne ez, hogy szutyongatnak téged, hogy csinálj dolgokat, és viríts ilyen mindenféle villanyos hülyeséget, akkor te szépen végzed a fejlesztést, majd fölhívod, nem tudom én, Peti, hogy hívják a fejlesztőt, hogy figyelj, akkor mostantól te vagy az én fejlesztő részlegem, és akkor ezt a KTM-et te már bemutatod, erre már csinálsz egy sajtóbemutatót, összehívsz 10 újságírót, gyertek, szögdítsejetek, és attól kezdve kiadsz 1000 sajtóközleményt, és nagyon kevés pénzedbe kerül, hiszen ő hátul a pajtában megcsinálta, és úgy képzelem, hogy amit szintén Assurán olvastam, a Nissan Brain to Vehicle nevű fejlesztése, az is hasonló. Tehát, hogy fölveszed azt a harckocsizó sapkát, ami fotó volt hozzá, ami nem tudom, hogy létezik-e.
Létezik, hogy
az már egy konkrét sapka.
Az egy konkrét
sapka. Az meg van zombi a Nissan Brain to Vehicle. Akkor átadom a szót a hírszerkesztőnek.
Gyakorlatilag egy EEG műszer.
Az mi?
Enkefalográf.
Agyhullám, turkász.
Ami gyakorlatilag valamiféle agyhullámokat tud venni az agyból. Legalábbis annak látszott, amit csináltak ott, volt egy videó hozzá.
És az a lényeg, hogy beülsz az autóba, fölveszed ezt a jó kis sisakot.
De ez nagyon olyan, hogy a Tom és Jerry-ben találták volna ki.
Egy önvezető autóba ülsz be.
Igen.
Fölveszed a sisakot, és akkor az érzékeli, hogyha te rettegsz, és visszavesz, hogy nem tudom, valami ilyesmi.
És hogyha közben elkezdesz pucérnőkre gondolni, akkor...
Akkor kijön a szivargyújtóból az a kis vákumos... szilikon ajak, a kijelzőn hirtelen egy pornófilmre vált. Ne haragudjon, Iván olyan feszültnek tűnik. És ennyi. Tehát ez is egy olcsó dolog, a Nissan benne van a hírekben, úgy tűnik, mintha tök jól tehát jövőben mutató dolgokat csinálnának.
Hát ez úgy olcsó dolog, hogy mondjuk van egy irodájuk, ahol dolgozik 15 ember, mondjuk, mint itt a szerkesztőség, akik ezen dolgoznak. Na. És az ő fenntartásuk az nyilván egy ilyen Nissan méretű vállalatnál egy egészen alacsony költség.
És hogy aránylik mindez egy GTR fejlesztéséhez?
Hát nyilván sehogy.
Hát sehogy, ez semmi. Azt mondom, hogy át vagyunk kurva ezekkel a hülyeségekkel. Ez olyan, mint a Tesla legendás bejelentés, hogy hú, olyan kamionunk lesz, hogy megőrültök. Ó, pick-up is lesz. Ó, és fölviszük a Marsra az egyik, nem tudom, melyik szerep.
Jó, de hát a Mars-e vivés az egyértelműen hülyeség volt. Ez fölkapta a sajtó, de egyértelműen arról szólt, hogy figyeljetek már, hát Tesla.
De ez ugyanonnan jönnek ezek a dolgok. Ezek a villanyautó fejlesztők.
De közben a Tesla meg gyárt azért viszonylag nagy mennyiségben ilyen autót. Tehát mondjuk az, hogy vannak gondjaik, meg hogy vesztenek egy rakáspénzt rajta, az egy dolog. De egy másik dolog, hogy ezt kereskedelmi mennyiségben el lehet adni. Tehát el tudnak adni egy évben, nem tudom, 100-valahány.
Hol van hozzánk a legközelebb Tesla kereskedés?
Bécsben.
Bécsben van Tesla bolt?
Bécsben van Tesla bolt.
Kicsit, Tesla kicsit macerás hazahozni onnan az autót, meg oda elvinni, mert azért ahhoz messze van Bécs.
Egy kilóért szerintem hazahozza.
De miért a siposék nem jutottak el odáig a nem tudom milyen villanyautó túrán?
Ja, Győrben. Győrben épül a Supercharger, nem?
Valami töltők vannak egyébként, már most is, csak nem, aztán nem gyorsak.
Jól kell ütemezni az ebédszünetet.
Hát egy ilyen nagyon
sok fogásos... Vinni kell két gurtnit, hogy elé tud magad kötni, meg az anyós ülésen ülőt, és elhúzzátok a következő konnektorig.
Nagyon sok fogásos degusztációs menü kell. Egy ilyen átlagos agregátorral mennyi ideig tartana feltölteni egy ilyen, mit tudom én, mondjuk a Tesla egy 80 kWh-s aksit.
Egy hát attól függ, hány kilovattos?
Egy ilyen átlagos, egy ilyen hordozható Honda agregátor.
Három és feles, nem?
Tehát ezek nagyon könnyen számolható dolgok. Egy 3,5 kilovattos
vagy a sok
cuccal, azzal mondjuk egy 70
kilovattórás
pakkot föl tudsz tölteni 20 óra alatt.
Hát az a szarügy.
Akkor nem, hát...
Mert 20 óra az baromi sok.
Ad meghálsz addig Svehátnál, és kinn a panzió előtt berreg
A legtöbb ilyen
rendes... agregátor közelében aludni?
Rendes hát azért választok olyan panziót, ahol jó hangszigetelt az ablak.
Tehát ha megnézzük, hogy rendes konnektorból mennyi idő alatt szokott föltöltödni egy ilyen villanyautó. Nálam annak idején azt hiszem a Peugeot Ion volt.
Az hány kilovattórás?
Fogalmam
sincs. Ilyen 20 szerintem.
20 valamennyi, annak azt hiszem 6,5 óra volt ilyen a töltési ideje. Úgyhogy azt hiszem, hogy nem aludtam csak 3 órát azon az éjszakán, mert mindig fölkeltem, hogy megnézem, hogy elolvadt-e már a hosszabbító, amivel kivittem az áramot, meg kigyulladt a ház.
Ja, az ott van a használati utasításban, igen, hogy hosszabbítót ne használj.
De feltöltötte, csak tényleg ilyen 60 fokos volt körülbelül a drót.
Tényleg?
Igen. Úgyhogy ez egy ilyen kora őszi, nem tudom, este volt, amikor így ilyen 15 fokig ment le a levegőhőmérséklet. Szerintem azért nem gyulladtunk ki. Ha nyáron van nálam, akkor valószínűleg kigyulladunk.
Szerintem kézzelje asszurd, mint a Mici Mackóba egy Halloween-gel, mikor bagoly egy szál gyertyával így időnként kimegy a kertbe, és szerintem kigyulladt-e már a Peugeot Ion.
Nem az Ion, hanem a hosszabbító.
A hosszabbító.
Egy ilyen narancsárga, osanos hosszabbító volt.
De a narancsárga az illik hozzá, hiszen az ilyen erős áramú dolgok a hibrid és elektromos automotorházat.
Csak miután szerintem Egy négyzetmilliméter sincs a drót átmérője, ami benne van. Ezért...
Miért van az, hogy az elektromos autóknak a töltője nem olyan, mint a porszívónak a madzagja, hogy fogod, kihúzod a kocsiból, bedugod, aztán fölcsévéli és visszacsukod rá a kis ajtót, hanem mindig egy külön madzaggal kell szerencsétlenkedni?
Ezt nem tudom. Ezt Elon Musk-tól is megkérdezném, ez tényleg tök
hülyeség. De ez annyira gagyi, hogy kiveszed a vontatókötélszerű nagy kábelkorbácsot, bedugod, gagyi. Ide, igen. Bedugod oda, miért nincs egy kultúrát? Azért, mert a föltekercselt madzag az, nem tudom, ott veszélyes, hogy tekercs be valamikor nagy áramot kap.
Szerintem nem, ez egyszerű spórolás.
Nem hiszem.
Hogyha nem kell nekik megoldani, miért oldanak meg?
De ez annyira hajléktalan.
Ez nagyon paraszt, igen, igazad
van. De ez így működik, az összes termékben, amit megvásárolsz, így működik. Semmihez nem adnak fölcsévére.
Teslának is ahhoz van esze, hogy így kijöjjön a kilincs, tudod.
Tehát érted, hogyha a kilincs kijön, akkor miért nincs egy olyan nyomorúságos dolog, ami a 22.000 forintos porszívóban alap?
Igen.
Igazából szerintem azért, de ez tényleg csak az én tippem.
Oké.
Mert ahhoz, hogy jó legyen a vezetése egy kábelnek, ahhoz általában vaskosnak kell lennie. Tehát ha megnézed az ilyen villanyautó töltőket, ami mondjuk tényleg maximum 1 méter hosszú szokott lenni.
Hát azok ilyen mutatóujj vastagságú.
Adaptárral együtt azok ilyen mutatóujj, vagy inkább hüvelykujj vastagságú derótok. Na most abból föltekersz egy ilyen 4 métert,
az már, egy, elég 3.
Az már egy térfogatra se kevés.
Oké, de most abban az irgalmatlan méretű Tesla SUV-ban nem férne el egy mosógép dobnyi?
Szerintem eszükbe se jutott. Nekem az érzés, hogy ezt szükségesek.
Szégyeljék magukat.
Zombikám, zseniális ez az ötlet.
Erre, egyébként az egyik legdrágább porszívókat gyártó cég, a Dyson, az ilyen...
Dyson vagy Tyson?
Dyson.
Az ilyen...
Hűbasszus, a múltkor az Alpine luxus...
Az elvileg ilyen Mercedes szintű dolog porszívóban.
Tudod, melyik a Dyson? Vizeldékben van jobb helyeken. A Dyson Airblade az a készárító, amiből fölülről függőlegesen
tudod be a kezed. Aha.
Az a Dyson, meg az ilyen ventilátor lapátmentes ventilátorokat is ők csinálják. Meg volt a múltkor egy Dyson hajszárító az Alpine úton a luxus szállodában. Az is olyan, hogy egy cső, de nincs benne látható ventilátor, aha, és van nekik valami érdekes megoldásuk, és olyan vihar csináltam is egy videót, csak nem mertem kirakni az Instagramra, ahol alulról nyomtam a fejembe, és hogy a szakállam egy ilyen lappá változott a fejem alatt, és meg is kívántam, de 120 ezer forint, vagy 140
szóval Dyson hajszálltam. A Dyson azt beígérte, hogy most már aztán talán 2 éven belül csinálnak saját villanyautót, ami persze mindenki jót röhögött, de azt tudni kell, hogy a Dyson...
Hát lószarát a KTM-es csávó is megcsinálta a tök jó KTM-et.
Hogy a Dyson megvett egy olyan vállalkozást, ami kifejezetten ilyen új generációs szilárd elektrolitos akkumulátorokat fejleszt, és beletoltak 1-2 milliárd fontot, ha jól emlékszem, a történetbe. Úgyhogy lehet, hogy lesz belőle valami, és arra gondolok, hogy ha egy most már porszívógyár fogja ezt a kezébe venni, akkor lehet, hogy ezt az önvisszacsévélő rendszert is beleteszik, mert ott ennek van kultúrája.
Látod, azért az asszul ért a keretes szerkezethez, a valami menjen valahova. Úgyhogy lehet, hogy ezek ki is lőtte azért remek végkövetkeztetésemet, hogy most egy ilyen borongós elköszönés a jövő technikái után, hogy mindeközben az meg volt, hogy a...
Mekkora huhogás lesz, hogyha egy porszívó gyártó gyárt autót?
Nem, az a király, annak kell.
Oké, de ez, ja, ez az egy... autó, mint a hűtőszekrény, meg a mikrohullámos
ütő. Nem, olyan, mint a mosógép.
Jó, mosógép.
Az autó az egy mosógép.
Na, és amikor ez porszívó gyártó adja elő, majd ott milyen
jó, de a Dyson az egy nagyon fancy porszívó gyártó, tehát a Dyson a hajszállító Ferrari-ja.
Mondták is, hogy nem lesz olcsó. Uh-huh. Konkrétan a bácsi, nem emlékszem, hogy pontosan mi a keresztneve Dyson bácsinak, az mondta, hogy azért azt senki se gondolja, hogy ez egy olcsó termék lesz.
Mondjuk nem tudom, ti szárítottátok-e már a kezeteket Dyson Airblade-del?
Beletörlöm a nadrágomba.
Szerintem igen.
Én is úgy vagyok, hogy ugye van egy idő, amíg ott húzogatom föl le a kezem, és akkor a végén úgy is marad rajta annyi víz, hogy tehát azt szerintem az egy nem egy jó termék.
Nem igazából rosszul csinálod.
Mert?
De ennek le kell húzni a kezedre a vizet.
Tehát azért húzogatom
tehát
föl.
Nem oldalról beledugod, és fölfele húzod. És aztán, amikor kijött a kezed, akkor utána megint oldalról beledugod, és kihúzod.
Tényleg? Akkor persze. Az én hibám.
És úgy azt hiszem, hogy 4 vagy 5 menetből csontszáraz lesz.
4 vagy 5 menetből? Én azt mondom pont, hogy 1 menet alatt nem szárítja meg. Most álljak sorba, 5 menetet egy ilyen régi NDK hajszárító is megszárítja. Egyből szárítsa meg, azért van 1 menet, 1 menet, 1 kész szárítás.
Hát de az úgy nem működik.
Hát nem. Na azért mondom, hogy...
Mert hogyha annyira, tehát lehetne erősebb az a levegő, amit ráfúj, tehát lehetne nagyobb sebességű, de valószínűleg levágná a kezedet. Basszus, egyébként.
Az első visszacsévélős madzagú villanyautó. Na mindegy, szóval azt akartam borongós elköszönésnek, hogy bontják a Schumacher-féle gokárt pályát, az meg volt?
Ezt nem hallottam.
Bontják a gokárt pályát, te biztos tudod, hogy hol
Kerpen?
Van. A kerpeni gokárt pályát, ahol Michael Schumacher, Ralf Schumacher és...
Gyermekkorát töltötte, igen.
És hogy ott kezdték, és mondjál még egy ilyen német Forma 1-es pilótát, aki szintén ott...
Heinz Harald Frenzen, nem tudom.
Nem.
Bizony is nem.
Még valami harmadik ilyen híres, az is ott nevelkedett. És hogy miért bontják a...
Lakópark lesz a helyén?
Nem.
Akkumulátorgyár.
Nem. Éppen ez az, hogy a legretróbbat mondjátok, ipari forradalom hajnala.
Gőzgépgyár.
Lignit bánya. Tehát, hogy egy lignit bánya ajánlott akkor a kártérítést nekik.
Tehát, ami... hogyha ott található a lignit, érted? Tehát hát... jobban jártak volna a szomszéd terekről, aláfúrnak a gokárpályának, és hagyják beomlani?
Jó. Érted? De tudod, azért az, hogy 2018-ban a környezetvédelem élharcosai, és tudjuk, hogy a Európa 10 legszennyezőbb erőművek közül 6, azt hiszem, Németországban van, és nyitják sorban a lignit bányát.
Igazából nem vagyok benne biztos, tehát lehet, hogy a lignitnek egy olyan környezetbarát feldolgozási formáját találták meg, ami lehetővé teszi, hogy ezentúl tisztább legyen a Németország levegője.
Nem basszus, el fogják tüzelni.
Jó, gondolj arra, hogy a lignit bánya a helyén, hogyha ilyen külszíni fejtéssel csinálják, a helyén keletkező tó nagyon szép kék, tiszta, áttetsző vízű lesz, mert
és halak is tesznek benne, fogadjunk.
Hogyha tesznek benne, hát lesz, de akkor az ilyen lignit bánya tavak gyönyörű szép tiszták, mert az átfolyó vizet a lignit remekül megszűri.
Figyelj, minden, nem minden bányató, például a dorogi palatinusztó, ahol én szörfözni szoktam.
Az homokbánya
annak
nincs,
volt. Igen, az homokbánya
azt
volt.
Azt a szörfösök fölkavarják.
De?
Nem. Csodatisztába búvárkodtam is. Aha.
De nem látsz messzire, tehát valahogy a homokkavarok, de ezek a kis kullacházi tavak, az bánya, a görgem Tahiti. Azok a kavics, az Tahiti, az ilyen égszínkék, gyönyörű.
Igen, de azok valahogyan el tudnak aztán eutrofizálódni, úgyhogy nem mindegyik annyira meseszép.
Ezt lehetne magyarul, köszönöm.
Mi az eutrofizálódás?
Elmocsarasodik.
Tényleg?
Jó, de az rossz szó, hanem az, hogy a szerves anyagok úgy elszaporodnak benne.
Hogy zöld nyálka képződik benne.
Vagy ilyen zöld alga, vagy egyszerűen csak bezavarosodik. Vannak, amik nagyon szépen megmaradnak kéknek, de némelyik...
És valamiben a kék nyálka lesz.
A kék alga az szerintem nem az, amire most gondolsz. De kéknyálkás bányatavat még nem láttam.
Jó, csak tippeltem.
Ja, jó. Bocsánat.
Pedig már nagyon sok helyen voltál gerilla horgászni. Mi van, most mit nézel úgy?
Hol voltam gerilla horgászni?
Gondolom, hát az összes horgászni. Dehogy
is, nem, hát elmentem és horgásztam ott, fizettem érte és leültem a partra. Nem szoktam illegál horgászni.
Aha, jó. Na jó, hát köszönjük szépen akkor ezen borongós gondolatok jegyében. Búcsúzunk és találkozunk egy hét múlva, illetve nem velem találkoznak egy hét múlva, mert én most elmegyek egy hónap Szabira, viszont azt képzeljék el, hogy igazából a mai égéstérbe nem kisebb személyiség, mint Mihelis Norbi jött volna, csak aztán igazoltan
aztán távol... helyette minket kaptak.
Igen, de aztán igazoltan távol van, mert beszéltünk utoljára tegnap előtt telefonon, és mondta a napi rendjét, hogy akkor péntek hajnalba jön meg Olaszországból, és aztán megy Németországba, és blablabla.
De akkor nem szomorkodik már. De aktívan, vagy nem ön sajnál, hanem túl lett ezen, ugye?
Hát szerintem igen, mert mondtam neki, hogy hát én egy hónapig Szabi leszek, bár addig is lesz égéstér, de mondta, hogy nem baj, mert úgyis akkor valamikor február második felében lenne akkor az, hogy akkor eljön, mert akkor már be is tudna valamit jelenteni.
Ja igen, gondolom most még kötik a szerződést.
De fontos dolgot jelent be itt?
Gondolom nem az, hogy miért kakilt tegnap reggel. Ja. De bár annak is örülnénk.
Húzhatom még?
Húzhatod.
Ti olvastátok a Norbinak az Indexen megjelent saját anyagait?
Igen.
Na, no, szerintem olvastam belőle, igen. De nem...
Szerintem nagyon jól meg vannak írva. Nem tudom, hogy mennyi az utómunka, de én belőle kinézem, hogy kész szöveget ad le.
Tudom,
és annyira nagyon jó. Tehát akkor nekem picit sok, hogy mindig emlegeti a családját, meg a gyerekét, Johanna meg a feleségét. Ja, nekem az picit...
Hogy hívják a kis Norbit?
Mira?
Ja tényleg, hát hiszen igen, a verseny
tehát, nekem az picit sok, de egyébként fantasztikusan megvan.
Tehát nem érdekel a család?
Hát minden
mondd ki nyugodtan.
Minden posztban nem érdekel
szívtelen
a család.
Szívtelen vagy.
Hát jó, egy fasz vagyok, oké, de...
Nem, igazából azt
de maga
akartam
annyira
volna,
jókat ír, hogy úristen.
Azt akartam volna még megjegyezni mellette, tudárékosan, ahogy szoktam, hogy nagyon komoly szabályváltozások várhatók jövőre. Ebben az egész túrakocsi szezonban. Azért lett volna érdekes, hogy megnyerje, vagy nem az ideit, meg igen. Az utolsó ebben a formátumban. Tehát valószínűleg a bejelentés is azzal lehet kapcsolatban, ha spekulálhatok egy kicsit.
De tud bárki bármit erről? Hogy, még senki semmit, ugye?
Hogy mi lesz jövőre vele. Tehát, hogy hol fog, milyen autóval. Illetve
idén.
Tudom, milyen... ja, idén. Következő szezonban, bocsánat. Tényleg meg 18-on. Ez is, tehát át kell állítanom az órát, és időnként hát visszakattan egyet. Tehát...
Na mindegy, szóval erről még nem lehet tudni semmit.
Hát nagyon keveset. Tehát, hogy most tényleg az van, hogy állunk és nézünk, és eddig mindig az volt, hogy nagyjából lehetett tudni, mi volt tavaly, és akkor ahhoz képest egy kicsi változik majd, mert szerződnek ide-oda emberek, és most meg ott állunk, hogy hát igazából senki nem tud semmit, mert annyira megújul minden, hogy... Tehát valószínűbb, hogy a Norbi Hondával fog menni, mint bármi mással, de ezen kívül sok mindent nem.
Na jó, hát mindegy. Egyszer minden kiderül. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és hát égéstér lesz. Most is velem meg majd februárban találkoznak. A viszont hallásra!